Budapesti Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Kedves lány, átszövik a kint, minden valóságnál igazabb álmaink.
Program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a szép irodalom világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
Szeretettel üdvözlök mindenkit!
Nem is tudom, mikor, szerintem egy jó másfél-két évvel ezelőtt beszélgettünk legutóbb utoljára.
Ilyesmi, akkor jött ki az előző, így van.
Igen. Mert hogy új könyv van, és akkor ez az indító oka a beszélgetésünknek, hogy akkor megszületett a folytatás, ha minden jól megy.
Így van, annyira jól fogyott az első 12 értelmetlen állam című, hogy azt mondták, hogy muszáj ebből még, ők kérnek még ilyen novellákat, és hát ki vagyok én, hogy ellent mondjak. Úgyhogy lesz még ennek is folytatása, állítólag lesz egy harmadik kötet, én még erről nem tudok, de már szorgalmasan gyűjtöm hozzá a történeteket.
Szóval trilógiát tervezel, novellás.
Mindenki kimondja ezt a szót, ha a háromról van szó. Igen,
igen. Na, megszületett a legújabb, azt mondja, hogy 12 plusz 1, hogyha jól megy, novellát tartalmaz, 12 eltévedt világ. Kezdjük azzal, hogy nem a neved van rajta, pontosabban a neved van rajta ezen a bizonyos könyvben és az eddig megjelent műveken, de nem úgy, hogy Kellner Dénes.
Így van, David Kronberg vagyok, a monogramomat azt megtartottam. Ez a név, ez az Artisiusnál be lett jegyezve, és kb. Ott ült, és nem használtam semmire, úgyhogy amikor aztán jöttek a könyvek, akkor gondoltam, hogy ezen a néven fogom kiadni őket. Szerintem jobban fogy egyébként a polcról, ez nagyon ciki, de a mai napig jobban fogy, hogyha külföldi neve van. Még a magyar szerzők is gyakran élnek ezzel, az ismert magyar szerzők, akiket nem sorolok most fel, de mondjuk Vivien Fable könyvet biztos mindenki olvasott.
Nekem Leslie L. Lawrence.
És így van. Jó. Még nem Ere István az, aki az ellenpélda, de hát...
De, és ezen kívül még nagyon sokat tudunk említeni. Móra Ferenc is ilyen.
Móra Ferenc is nagyon jó példa. Nem Ere István és Móra Ferenc, ezek ketten adtak ki magyarul, mindenki más.
Hogy találtad ki a David Kronberget egyébként? Értem, hogy megtartottad a kezdőbetűket, a monogram az ugyanaz, de hogy nem tudom, üldögéltél, és aztán nem tudom, egy kávé mellett eszedbe jutott 24, kihúzogattad azokat, amik nem tudom, annyira nem tetszenek, aztán maradt belőle a David Kronberg.
Valahogy így történt, igazából nem akartam, hogy kötődjön egy konkrét nemzetiséghez, konkrét országhoz. Nem akartam, hogy tehát úgy hangzásra mentem körülbelül. A David az valamiért bejön nekem, tehát az, ha D-betűs lennék és nem Dénes, akkor lehet, hogy Dávid lennék. És a Kronberg az meg úgy alakult. Lehet, hogy a titokban a Yeastnek a fürdőköpeny márkája jutott eszembe, én már nem tudom, de az a lényeg, hogy előbb-utóbb ez így beakadt, és azt mondtam, hogy most már annyiszor jut eszembe, hogy ez leszek.
12 eltévedt világ. Mit tudjunk erről a bizonyos esszé kötetről? 12 plusz egy mű van benne. Hogyha arra gondolok, hogy esszé, vagy kimondom ezt a szót, akkor eszembe juthat, nem tudom, például egy akármilyen szakdolgozat, vagy akármilyen egyetemen.
Ezek szakdolgozatok.
Esszé jellegű, vagy eszembe juthat az, ami nem tudom, egy kicsit egy varázslatos mesevilágba viszi el az embert.
Mind a kettőből találsz, az egyiknek az a címe, hogy Beadandó, úgyhogy nagyon közel jártál ezzel. De mesevilágos is van, tehát kifejezetten a meséseket, azokat a végére szeretem hagyni, például van benne egy mókusos, meg van benne egy kislányos, meg van benne egy álmodós, és ez mind a három olyan, az utolsó három novella, az egy picit ilyen meseszerű világban van elhelyezve. Ettől függetlenül nem ez a világom, az kifi a világom alapvetően.
Igen, és pont ez lett volna a következő, amit behozok, hogy ha kimondom azt a szót, hogy esszé, akkor a mesevilág eszembe jött, a Beadandó, oké, eszembe jött, de hogy a skifi a novellával kapcsolatban, és persze millió van belőle, de hogy nem ez, amire először asszociálok.
Valójában a mai világ az egy skifiben él. Tehát körülnézel, hogy mik vannak körülöttünk. Ezeket ugye Erich Kästner még a május 35-ben úgy írta le azt, hogy az ember előveszi a zsebéből a telefont és belebeszél, mint hogyha ez valami abszurd dolog lenne. És ma meg ebben élünk. Tehát az egész környezetünk, hogyha jelenkori történetet írsz, akkor egy picit skifi lesz. Mert csodálatos dolgok vesznek körül. Viszont Ezekben olyan dolgokat érintek, például rögtön az első novellában a villamos dilemmát járjuk egy picit körbe, hát nyilván nem villamossal, és itt azért nem az kifi benne a lényeg, hanem a kortalan etikai kérdés, amit felvesz maga a skifi-szerű szereplő, mert ugye egy robot beszél benne.
Hogyan jönnek az alapvető ötletek, hogy akkor mihez kellene egy akármilyen 10, 15, 3, 5, akárhány oldalas kis történetet kerekíteni?
Piszok módon én az álmaimban is dolgozom, tehát amikor alszom, akkor az agyam valamiért úgy érzi, hogy most van a legjobb ideje annak, hogy történeteket gyártson, és össze-vissza hülyeséget szokott gyártani, és vannak ebből olyanok, amiket, hogyha fölébredek, akkor kénytelen vagyok a ágyam mellett erre a célra elhelyezett diktafonnal fölvenni, mert van bennük valami. És egy idő után az ember megtanulja, hogy melyiknek van olyan magja, amit érdemes tovább gondolni, érdemes... Úgy szoktam mondani, hogy a fantázia világ közé cölöpöt verni normalitásból, tehát hogy a hétköznapi fogalmakból felépíteni az utat a két távoli pont közé, és akkor ebből lesz a novella, hogy hogyan jutunk el a normális világból addig a hülyeségig, amit az állam megteremtett, és onnan hogy érünk vissza megint a normalitásba. Mindegyik világ ilyen szempontból van eltévedve.
Félig irányított álmok ezek, vagy hagyod, hogy az agy tekervényeidben megszülethessen bármi? Úgy értem, hogy nem tudom, van nem tudom, kedden délután egy akármilyen gondolatod, egy akármilyen novellára, nem tudom, egy szereplő már megvan, és akkor úgy fekszel le, hogy azt a szereplőt elképzeled, és akkor elindítod valamilyen helyzetbe, és akkor ebbe alszol bele, és akkor az agyad azt majd álomban tovább viszi, vagy nincsenek ilyenek, hanem egyszerűen csak nem tudom, álmodtál valami hiperszürrealisztikusat, fölébredsz, és akkor azt mondod el.
Nagyon jókat mondasz, mert az ember néha meg tudja csinálni azt, hogy akár folytatja az álmot, akár rábízza az agyára az álmot, hogy hát igen, álmodtam ezt, de ez még nem tiszta nekem, és lehet, hogy 2-3 nap múlva visszatér, van is ilyen történet, ahol megtörtént ez, hogy visszatért, és újra gondoltam. Az egyik olyan álomról van szó, ami egyébként azt a címet kapta, hogy a második törzs, és ez egy, hát ez is egy kicsit ilyen időutazós skifis, de ebben is inkább az emberiség a lényeg, és ebben az történt, hogy először, amikor megálmodtam, akkor annyira ki volt fordulva magából, hogy még nem tudtam megírni. És azt mondtam az agyamnak, hogy kedves agyam, ne arra úgy, ha már egy csapat vagyunk, én ezt még nem bírom. Tehát nyomjad ezt még egyszer, játsszuk le még egyszer. És akkor volt pár nappal később egy nagyon hasonló álmom, szintén tengerpont, szintén sirályok, de most már meg lehetett írni, mert most már volt benne annyi. Tehát annyira le tudtam horgonyozni a normalitáshoz, hogy már érthető volt. És szerintem jól sikerült, illetve az olvasók szerint is jól sikerült, mert a visszajelzések alapján ez az egyik legjobb.
Szóval mindenképpen álomból jönnek ezek a bizonyos kanyarított történetek. Nincs olyan, hogy akkor délután ülsz, vagy délelőtt ülsz egy kávézóban, egy kapucsinó társaságában, és akkor pörgeted a gondolataid, az, hogy valami jusson már eszembe.
Ilyen nincs. A valami jusson már eszembe az olyan novellákat eredményez, amiket utána nem teszel bele a könyvbe. Tehát volt ilyenem, volt, amikor azt mondtam, hogy valakinek a kedvéért, sőt olyan is volt, hogy arcoskodtam, és azt mondtam, hogy na, mondjatok mindannyian egy szót, és az benne lesz, tudod, mint a Harry Mack, amikor rappel. És hát őszintén szólva, hitvány lett az eredmény. Tehát, és nem egyszer írtam meg, ilyenkor ötször megírom, lehet, hogy századszor sikerülni fog abból is valamit kanyarítani, de sablonos lett, és bárgyú.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. In the shadow of the night, where the dreams collide, carrying the weight of life, I can run and hide. Mama's tears like rivers, flowing down her face, every whisper secret in this sacred space. Papa's hands are callous from the years of toil, every sacrifice made in the blood and the soul. Sisters and brothers were tangled thread in the tapestry of love where the fears are fed. Oh, family burden heavy on my heart, we're still together while we're falling apart. Through the tears and the laughter we rise and we fall, in this journey of life we carry it all. Oh, family burden heavy on my heart, we're still together while we're falling apart. Through the trails and the laughter, we rise and we fall, in this journey of life we carry it on. Thank you.
dancing my dream, there's a light that shines through the cracks and the chaos, life's a tidal bind. We'll lift each other up like the stars in the sky. With every step we take, together we fly. Family burden, heavy on my heart. We're still together, but we're falling apart. Through the trees and the laughter, we rise and we fall. In this journey of life, we carry it all. Family burden, heavy on my heart. We're still together, but we're falling apart. Through the trails and the laughter, we rise and we fall. In this journey of life, we carry it all.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Nénes író ül velem szemben a stúdióban. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, egy novellás kötet, 12 eltévedt világ, ez van a borítójára írva, vagyis ez a címe. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello!
Sziasztok!
Az imént már azt fejtegettük, hogy álomból, vagy álmokból, az álmaidból jönnek ezek az alapötletek, amik köré az eszéket, a novellákat kanyarítod. Hogyha az álomból indulunk ki, és akkor maradjunk egy kicsit ebben a bizonyos...
Aludjak el?
Hát nem, pont erre gondoltam, ez most nem erről szól ez a műsor. Szóval, hogy... Néha az ember úgy ébred föl, hogy nem tudom, patakzik az izzadság, és aztán nem tudom, még lieg is hozzá, felébred, ül az
ágyszélén. Ez inkább ébrenléti tevékenység után.
Várjál, de nem azért, mert hogy rosszat álmodott. Érted? És akkor ilyen mindenféle rossz lényeket látott, vagy rosszakat gondolt, vagy ilyen nagyon furcsa helyzetekben van. Ilyenek előfordulnak-e, és akkor mellé, vagy ilyen történetek köré kanyarítasz novellákat?
Lenne ilyen is, tehát lenne olyan álmom, mert ezeket tényleg fölírom, gyűjtöm őket, tehát van kismillió olyan hangfelvétel, amiben ugyan motyogva, de érthetően elmondom, hogy mit álmodtam. És van köztük olyan, ami egyszerűen horror jellegű. De a horrorból általában az olvasók kedvéért és azért, hogy ne veszítsék el a józan eszüket, olyan történeteket szeretek kanyarítani, amikben a gonoszt sem egyszerűen gonoszként, meg fenyegetésként írjuk le, hanem egy megérthető másik oldalként. Tehát olyan van, hogy rossz a másik illető, akiről álmodsz, viszont annak akkor meg kell érteni a motivációit, és akkor lesz érdekes a történet. Tehát színezzük ki, nem ad fekete legyen az egész, hanem színezzük ki egy picit, és akkor úgy lehet a horrort is eladni szkifinek, meg mindennek.
Mik vannak meg először egyébként ezekből a bizonyos alapötletekből? A szereplők vannak meg, maga a történet váz van meg, vagy egy cselekmény
szám? A konfliktus. Általában az. Tehát a konfliktus annyira ütőképes.
Ez visszafelé gondolkodást kell, hogy eredményezzen.
Igen. Abszolút. Az egyik helyen például az a konfliktus volt, hogy ott voltam egy nem létező faluban, mindegy, hogy miért volt nem létező, de tudtam, hogy nem létezik, és nem tudtam onnan elmenni. Tehát ez egy nagyon érdekes konfliktus, nem tudom elmondani, mert túl sok szó kéne hozzá, és unalmas lenne, de hogy nagyon, nagyon jó pofa volt, hogy na ebből hogy csinálok valamit. És aztán meg kellett teremteni hozzá, hogy kerülök oda, miért nem tudok tovább menni, hogyan tudok mégis tovább menni, és hogyan oldom fel azt, hogy tulajdonképpen a gyengébb pozíciójából meg lehet nyerni a meccset. Mert úgy megyek oda, hogy esélyem nincs, és mégis aztán kapok egy esélyt.
Még mielőtt folytatjuk ennek a fejtegetését, azért gyorsan beteszem ide azt a kérdést, hogy te, Dénes, neked vannak egyébként nem tudom, ilyen habkönnyű álmaid, hogy nem tudom.
Pihepuha lágyság és kokolinomaci?
Igen, fagyit eszel valahol a tengerparton, és minden jó, és akkor nincs benne konfliktus, meg nincsenek benne ilyen elzárt faluk, meg ilyenek.
A legtöbbször ilyen van, és akkor azt nem írom föl. Tehát például, hogyha arra lámodok, hogy már megint ültem és egy irányba néztem, ezt nem írom föl, mert ebben nem lesz annyira jó novella. De szeretnéd, akkor a harmadik könyvbe direkt odaírom majd, hogy Roland kedvér, és írok egy olyat, ahol a főhős egy irányba néz.
Fölébredsz éjszaka, ott van a fejedben még az, amit éppen álmodtál. Mindig emlékszel egyébként mindenre?
Nem, hát ezért van a diktafon, mert akkor, amikor fölébredsz, akkor még emlékszel.
Aha.
De mire elgyalogolsz az íróasztalig, kb. Lépésenként 5 megabyte kiesik az agyadból, aha, és a végén már nem filmet nézel, hanem csak egy ilyen skiccet, ami maradt belőle.
Amikor fölmondod a diktafonra, akkor egyébként nyilván ilyen félálomban vagy, még az éjszakon. És pont ezt akarom kérdezni. Abszolút. Másnap, amikor visszahallgatod, akkor mindig emlékszel erre, vagy megérted, amit nem mondtál?
Nem, van olyan, ami elveszett így. Nem lehetett. Tehát sejtem, hogy mit mondtam, vannak szavak belőle, hogy kb. Mi lehetett, de mondom, ez meg nem áll össze. Tehát akkor lehet, hogy nem ezt mondtam, vagy semmi értem. És a félállomban még logikusnak tűnik, amikor elmondod, hogy a krumpli átrepült a Dezső bácsin, de utána fölébredsz, és azt mondja, hát mi az Isten?
Fölébredtél, visszahallgatod ezeket, és akkor utána egyből leülsz, és megpróbálsz köré történetet kerekíteni, vagy vannak olyan...
Nein. Ez nem megy.
Szóval akkor hurcolsz magaddal ilyen, nem tudom, felvett beszélgetés vagy mondatfoszlányokat, amik nem tudom, 3-4-5 évvel ezelőtt születtek, és azóta sem nyúltál hozzá, de bármikor vissza tudsz nyúlni hozzá.
Pontosan erről van szó, és ezt egy külön programban tartom, ami hangfelvételeket őrizget és katalogizálja őket. Tehát, hogy nekem effektíve van egy ilyen adatbankom, hogy na, akkor nyúljunk vissza egyhez, és amikor ezt a könyvet írtam, akkor szorított a határidő. És azt mondtuk, hogy kéne még 2 vagy 3 novella, honnan szedjek. Körülnéz az ember az álmaiba, és azt mondja, hogy na, melyik hülyeség akar megzenésítve lenni.
Amikor visszahallgatsz egy ilyen mondatfoszlányt, vagy gondolatfoszlányt, amit fölvettél éjszaka, akkor egyébként berémlik az az éjszaka és az az álom is teljes egészében, amivel kapcsolatban ez született?
megdöbbennél, hogy milyen szinten emlékszel az álmaidra, ha egyszer fölírtad őket, vagy fölmondtad őket, akkor utána azok a szavak, amiket mondasz, meg ahogy mondod, ahol a szüneteket tartod, az például érdekes, mert ott tudod, hogy valami olyasmi volt, ami nem lesz logikus, és ebből annyira szépen össze tud állni, tehát előhúzza magát az álmat a fiókból az agyad. Nyilván nekem már úgy van az agyam beállva, hogy hozzászokott ehhez, hogy ja, ezt tegyük el, mert majd a főnök akar ebből írni valamit. Szinte újra tudod álmodni. Tehát meg lesz a hangulata, hogy milyen kis helyre voltál bezárva, vagy hogy milyen színű volt a fal.
Igazából akkor te ilyen kettős világban élsz, most azon gondolkodom, tehát, hogy neked van egy rendes életed, fölkeltél, és akkor járod a város, csinálod a kis dolgaidat, aztán utána, amikor lefekszel, és jönnek az álmok, és utána azokat visszahallgatod, mert fölvetted, akkor utána az álomvilág beférkőzik a rendes életedbe.
Az egyik novella, az pontosan a kapcsolatfelvétel, az pontosan erről a kettős világról szól. De hát nyilván nem spoilerezem le.
Nem folyik össze így ez a kettő, Dénes?
Most ezt ébren kérdezed?
Igen.
Nem folyik össze. Pontosan úgy vagyok, mint Besenyő Pista bácsi, hogy végig tudtam, hogy eszem. Tehát hogy egyszer se haraptam mellé. Igen, amikor ébren vagy, akkor tudod, hogy ébren vagy, mert bosszantóan reális minden. Az álom az egy nagyon szabad világ. Gondolj bele, ébren mikor tudtál repülni? Sose. Ébren van olyan, hogy egy folyékony ólomban gázolsz. Nem nagyon lehet megoldani. Álmodba? Súgy, bármikor.
Te ilyeneket szeretnél álmodni, vagy ilyeneket nem, szoktál álmodni?
Mindenki álmodott. Tehát nincs olyan hallgatunk most a rádió előtt, aki ne tudná azt, hogy zuhan valahonnan, erre általában fölébredünk, vagy hogy menekül, de nem tud menekülni, mert nagyon sűrű a közeg, amiben fut, vagy hogy megtanult repülni, és csodálkozik, hogy tényleg tud repülni, az előbb még nem tudott, és azt mondták, hogy ezt nem lehet, de mégis. Egy csomó ilyen van, tehát vannak ilyen sztereotíp álmok.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést. We'll be right back.
Fitness Sunny Rolanddal.
Kiszámoltam, ma is megvan a lét. Holnapra, a holnapé. Az öröm is a bánatom, de amíg itt van, valahol leszek én is. Most már megpróbállak észrevenni. Illan a mosoly csak úgy. Föl kell ébreszteni. Felébreszteni. Felébreszteni. Ha elaludt, föl kell ébreszteni.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello!
Sziasztok!
Megjelent már a legújabb műved, 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz. Egyet-kettőt már említettél, hogy mik azok, amik vannak benne. A 13. a kakukk tojás, az milyen?
Kakukk helyett mókust tettünk bele, tehát nyomokban mogyorót tartalmaz. És ez egy nagyon érdekes novella, ez úgy született, hogy az illusztrátor, aki az Isten az illusztrátorok között számomra, a Mészáros Bori, ő azt csinálta, hogy igyekezett elkészülni, és 2-3 rajzzal még adós maradt. Én meg 2-3 történettel el voltam maradva. És kérdeztem tőle, hogy Borbála, hát mit csináljak, mit írjak? Azt mondta, hogy miért nem írsz egy illusztrátorról, aki el van maradva a rajzokkal? Mondom, tudod mit? Most akkor megcsináltad magadnak a tüzet, mert most erről fog írni, tehát este leülök, és ezt fogom megírni. Megírtam, de akkor még csak viccből. Átküldtem neki, és azt mondta, hogy de ezt bele kell tennünk, és vannak akkor a szemek, meg van olyan kislányos hang, amire nem tudod azt mondani, hogy nem tesszük bele. Ráadásul rajzolt hozzá egy mókust, hát ezt látni kell, ezt a mókust, és akkor muszáj volt beletenni.
Gyors kérdés, még mielőtt folytatjuk ezt a bizonyos illusztrátori tevékenységet, D-nek hív a Bori?
Nagyon sokan hívnak így. Ezt 2004-ben egy barátnőm kezdte el. Aha. Szerintem elfelejtette a nevemet.
Jó, hogy találtatok egymásra a Borival, mert hogy ugye ez már egy gyümölcsöző kapcsolat köztetek, hiszen nem először dolgoztak együtt.
Hát az igazi történetet nem tudom elmondani, hát akkor itt ülünk estig.
Nem baj,
az a lényeg, hogy volt egy Lovebox nevű társkereső, és ott futottunk össze, de nem úgy, hogy szerelmesek akartunk lenni, hanem csak elkezdtünk beszélgetni. Mm. És nagyon vicces, mert ez a lány ez végtelenül okos, és egy csomó olyan tulajdonsága van, amilyen nagyon lehet szeretni, és ugyanakkor viszont nem tudtam elképzelni, hogy ez évek múlva is így lesz, hogy én rajongani fogok érte, meg hogy ismerni fogom egyáltalán, és már, hát most már szerintem van 20 évünk, tehát most már elég régen ismerem. Már a cuki kislányait is ismerem.
Hogyha már említed ezt a bizonyos társkeresőt, akkor ilyenhez, és lehet, hogy erről beszéltünk egyébként legutóbb, amikor másfél-két évvel ezelőtt beszéltünk, ehhez neked is volt közöd, ha bár nem pont úgy.
Nem tehetek róla, az ember néha azt csinálja, hogy fölébred, és nem a diktafonra mond valamit, hanem gyorsan ír egy társkeresőt. Tehát a Lovebox.hu-t azt annak idején én csináltam, én alapítottam meg, én írtam meg a szoftverét, olyan is volt szegény. És hát ez 12 évig működött, és rengeteg olyan ismerősöm van, aki onnan származik, sőt, rengeteg olyan novella van, ami az ottani naplóban, ott volt egy napló funkció, és ott készült el. Tehát ilyen kis jegyzetek, skicák, rövidített sztorik, amiket utólag aztán kiterjesztettünk novellává. Ez egy nagyon alkotói közösség volt, tehát nagyon sokrétű, nem csak társkereső volt, hanem eszmecserére alkalmas fórum volt, ami ma úgy hívnánk, hogy newsfeed, meg komment folyam. és egy csomó ilyen közösségi funkció ott már létezett. Ez egy Facebook korabeli változata volt.
Na, úgyhogy... menjünk gyorsan vissza az illusztrációkra. Megismerkedtetek a Borival, és mondtam, hogy nem először dolgoztok együtt. Hogy dolgoztok együtt egyébként a Borival? Az imént említetted, hogy átküldted a szöveget, és rajzolt egy mókust. Szóval, hogy...
Mindig ez történik.
Igen. Szóval úgy dolgoztok együtt, hogy adsz neki instrukciókat, hogy te miket látsz belé azokban, amiket írtál, vagy nem mondasz neki semmit, hanem csak tessék itt a szöveg, olvasd el, ami neked eszedbe jut.
Most akkor legyen az őszinteség napja, és akkor tényleg elmondom, mert a zenés táncos verzió az az, hogy hát úgy dolgozunk együtt, hogy ő megérzi, és akkor átérzi, és akkor az álmai... Nem. Úgy van, hogy elmondom neki kb. Mit akarok, de nekem sincs fogalmam, ő megrajzolja, általában nagyon jól sikerül, és akkor én belekötök, mert természetesen az nem lehet úgy. És akkor azt mondom, hogy de Adi Endre ne jobbra nézzen, hanem balra, és az asztal az nem így van, hanem fordítva, és akkor ő anyázik, és átrajzolja, és akkor harmadikra jó. De mindig eltalálja utána, tehát hogy...
Ez ilyen személyes egyeztetést igényel, néha ott vagy, és akkor nem tudom, figyeled, hogy dolgozik, vagy ő nagyon magányos...
Mikor magányos. Dolgozik. Ma már a digitális technika miatt nem kell mindig oda menni, de azért az, hogy elhívom kávézni csak azért, hogy megmondjam, hogy piros legyen a kék, azért az nem gyakori. Viszont ő nagyon bosszus eleinte, amikor beleszólok, csak úgy is tudja, hogy bele fogok szólni.
És szóval nem bírja, nem szereti a kritikát, talán fogalmazni.
Hát úgy mondanám, hogy sóhajt. Aztán, hogy szereti, ez az ő dolga.
Ezt a kritikát, ezt fordítsuk már rá gyorsan rád. Ki az első csekk, Dénes? Amikor megírsz egy novellát, akkor...
Nagyon fontos. Őt Petrának hívják, és ő egy olyan lány, akinek átküldöm a novellát, akkor körülbelül az olyan, mint... Nem is tudom, hogy van-e hasonló jelenség a természetben, hogy tehát a hangyák azok sokkal lassabban mennek rá a kiömlött üdítőre. Tehát ő azonnal ez a megint írtál valamit, elolvasom, és akkor gyorsan, és általában reagál rá, és az a vicces benne, hogy nagyon sokszor reagál jót, de tudom, hogy megmondja a rosszat. Mert volt már olyan, rosszat küldtem, és azt mondta, hogy ez most így annyira nem. És ezért én nagyon fontos mércének tartom, ő az első olvasó.
És te hogy bírod a kritikát, hogyha esetleg Petra, akit említettél, azt mondja, hogy hát Dénes, ez most nem olyan jó, vagy ez felejtsd el, akkor te
óvatosan megverem,
magad?
És megkérdezem még egyszer. Ilyen nincs. Az van, hogy természetesen rosszul esik, de nekem ugye korlátozott a szabadságom, mert nem tehetek meg mindent a novellával, egyszerűen az meg van álmodva, meg van írva, és akkor maximum azt mondom, hogy jó, nekifutok még egyszer más stílusban, nekifutok még egyszer úgy, hogy könnyebb legyen az egész. Valami, de nagyon átírni nem tudom, mert a történet ott van, tehát leginkább, hogyha nagyon rossz, akkor kidobom és írok egy újat.
Megvan az alapgondolat, és akkor most egy kicsit még menjünk bele a technológiai részébe, okay. A készítésébe. Megvan a konfliktus, azt említetted, meg megvannak ezek a bizonyos álmokban jött mondatok, amiket fölvettél. Mennyire kell visszapörgetni? Honnan tudod, hogy akkor hol lesz a novella eleje? Hogy hol fog az kezdődni? Mert az, hogy megvan egy konfliktus, és onnan mész még vissza, az egyébként egy bűn és bűnhődést is eredményezhetne, ami kicsivel hosszabb, mint egy novella.
Én is megfigyeltem, igen. Tulajdonképpen a novella elejét kérdezted, nem pedig azt, hogy a novellában a legkorábbi időpont. A novella eleje az egy gondolkodási folyamat, tehát hogy mivel kezdjük, mi legyen az első kép, amit beránt az olvasónak a novella, és van olyan, hogy ez maga a megálmodott rész. Tehát az például, hogy van egy novella, ami úgy kezdődik, hogy a sirályokat hallom meg. Tehát arra ébredek, hogy ott mennek fönn a sirályok, és ez egy olyan pillanat, ami konkrétan, tehát ez a novellának a technikailag a közepe, és az álomnak ez volt a varázsa, hogy ott micsoda megkönnyebbülést érzek, és az egész novella arról szól, hogy na de miért? Milyen volt a mögötte sztori? Úgyhogy az időrendet azt így kell utólag összerakni, hogy izgalmasan legyen, megtartsa a feszültséget.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. A közelmúltban látott napvilágot, a legújabb műve, a címe az, hogy 12 eltévedt világ. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Bárhova, bármivel, nem bajom, nincs kivel, elmenekül. éjszaka zárt, te a nap most fel kell, félre ismertél. Én nem vagyok, ki nem mer.
Hogy nélküled, hogyan szárnyalok, hogy mennyi mindent nem értettem, mert én...
Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Hello.
És még mindig sziasztok.
A közelmúltban látott napvilágot, ugye a legújabb műved, a címe az, hogy 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz, egyikről másikról már elég sokat beszélgettünk, meg az illusztrációkról is, arról viszont még nem beszéltünk, hogy nem csak illusztrációkat és sok-sok betűt és szót, meg mondatokat tartalmaz ez a bizonyos mű, hanem hogy a legújabb kor technológiája is benne van, és akkor most a QR vagy QR kódokra gondolom.
Yes, becsempésztük a modern technológiát. Ez azért van, mert az író egy rendkívül hiú ember, és szereti tudni azt, hogy az emberek elolvassák a novelláit. A QR kód arra való, hogy ha elolvastál egy novellát, akkor beszkenneled, ott van a végén, hogy visszajelzés, beszkenneled a QR-t, akkor fölmegy az oldalra. Itt kapsz egy ellenőrző kérdést, hogy azért ne csak úgy oda rohangáljunk, mert különben valaki még végigszkennelni az egész könyvet, és mindegyikre belépne, és lepontozná, az nem jó fejség. Úgyhogy kapsz egy ellenőrző kérdést, ha azon átjutsz, akkor nyilvánvalóan olvastad a novellát, mert olyan a kérdés. És utána eljutsz egy oldalra, ahol egyrészt értékelni lehet, ez a kisebbik, másrészt viszont van egy csomó plusz információ, tehát van, hogy egy fél novellányi szöveget odaírtam, csak arról, mint egy verkfilm, hogy hogyan készült. Tehát amit te itt harapófogóval kihúzol belőlem, azt én néha ingyen odaadom a QR kód másik végén. Sőt, ez annyira jó pofa, hogy néha azt is odaírom, hogy nem ez a novella akart bekerülni, vagy hogy tökre más akart lenni az egész novella sztoria, tehát hogy nem is így indult.
Ez már a második novellás kötet, ugye pontosabban az elsőnek a második része lesz majd egy harmadik. Az 2028-ra, vagy hogy tervezed?
Hát szerintem 28, igen.
Most még nem foglalkozol akkor vele.
Így van, nem szabad ilyen hamar kiadni, meg nem is, hát azért anyagilag is megterhelő ám egy könyvet kiadni, tehát azért ennek van költsége, még akkor is, ha néha visszajön. De persze, tehát időt kell neki adni, mert ebbe is egy csomó olyan volt, hogy úristen, mit írjak oda, és az utolsó pillanatban haláztuk össze a történeteket. Hozzáteszem, egyébként nagyon jók lettek ahhoz képest, tehát azok a legjobbak, a kiadónak az a három a kedvence, ami a legkésőbb készült el.
Hogyha visszapörgetjük az időkerekét, és most ugye novellákról beszéltünk, novellás kötetekről beszéltünk neked, egyébként nem csak ez van a kis tudományodban, illetve az eddig megjelent műveid sorában.
Le akarsz buktatni, hogy verseim is vannak?
Ha, igen.
Hát jó. Igen, van a Csillagok egyedül vannak című könyvem, az egy verses kötet, és én úgy érzem, hogy az egy picit kilóg, tehát hogy azt én nem sorolnám ide közé, az egy intimebb dolog. Tehát, hogy a novella az inkább szórakoztatásra való, és arról szól, hogy a kedves olvasót elvezetjük valahová. A vers az inkább olyan, mintha én bevallanám, hogy érzek mindenfélét. Tehát az egy picit inkább rólam szól, rám fókuszál, és ezért én nagyon nem is adtam volna ki, csak rá lettem beszélve, illetve hát nem is biztos, hogy abból lesz még. Lehet, hogy látunk még verses, de nem tudom, hogy mikor.
Közeledünk a beszélgetés végéhez, sajnos telik az idő, viszont most, hogy telik az idő, egy kicsit pörgessük már visszább az időkerekét. Említetted, hogy volt egy ilyen internetes társkereső, ami hozzád kapcsolódik, fölébredtél, és akkor megírtad a hozzátartozó programsor, létrejött.
Ennyi azért hálisnak hosszabb volt, de igen.
Melyik volt korábban, a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy informatikusként, programozóként kezdtél el hamarabb tevékenykedni, vagy verseket fabrikáltál, vagy novellákat, esszéket korábban?
Hát az ember ugye először. Hát én programozó lettem először, nem tudom, hogy mással hogy van. Lehet, hogy József Attila addigra már megvette 5 forintért a Googlert, amíg én az első programsoromat leírtam, de nekem az még sokkal később kezdődött, hogy verseket kezdtem írni. Úgyhogy a programozást én sokkal jobban szeretem, igazából az a szenvedélyem, és ez egy hobbi, hogy író vagyok. Csak ezt nem szabad mondani, mert akkor azt mondja, hogy te csak ilyen hobbi író vagy. De az egy olyan kategória, amit leszólnak. Szerintem a vershez meg a novellához szükséges alapanyag az ritkán termelődik az emberben. Tehát az egy ilyen kis kincs, amit mellékhatásként csinál az agyad, és egyébként meg valamiből élni kell napközben, és az a munka. Tehát az oda megyek, megfogom, ások az a programozás nekem.
Technikailag hogy néz ki az, amikor Kellner Dénes ír? Délután nem tudom, 4-kor, 3-kor van kis szabadidőd, mert éppen eleget programoztál, és akkor utána megnyitsz egy másik fület a kis számítógépeden, és akkor jó, most 2 órát írni fogok, és addig nem állok fel.
Ezt biztos valami productivity coach-tól hallottad, ezt a dolgot, hogy így kell csinálni, ez így nem működik. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy Roland, most azonnal mondjál valami vicceset. És lehet, hogy tudnám, mert van a tarsolyodban egy, de úgy, hogy találj ki most egy viccet, ez nem működik. Tehát a kreatív folyamatot nem lehet sürgetni. Ez úgy van, hogy az ember elmegy valahová, beül egy kávézóba, és átér egy hangulatot, és azt mondja, hogy most kb. Ezt tudnám folytatni, ezt a novellát. Vagy most csak naplót írok, mert semmit nem folytatok. Vagy most van egy sztorim, amit amúgy is le akarok írni, stb. Még olyan is van, hogy képzeld el, az egyiket nem tudtam megírni, és sokszor nekifutottam, és nem sikerült, és csak akkor sikerült, amikor belehelyezkedtem a szereplőbe. Tehát ezt azt hiszi az ember, hogy ezt csak a tankönyvben mondják így, de nem, működött az, hogy én voltam a nagypapa, megfőztem a teát, odaálltam az ablakhoz, néztem a naplementét, és a saját nem létező unokámhoz beszéltem. És ekkor megindult a kisvonat, és ment a novellaírás.
És pont ez lett volna az utolsó kérdés a végére, vagy valami hasonló, hogy ezekben a novellákban, vagy a korábbi novelláidban, vagy a verseidben, te magad mennyire vagy benne?
Ugye mindegyik, vagy majdnem mindegyik egyes szám első személyben van, hiszen te álmodsz, tehát te vagy az álmodó. Igen, általában valahol a főhős, vagy a nagy mellékhős szerepe az sajnos rajtad van, hát te álmodtad, de igyekszem úgy, hogy a történet legyen a lényeg, és ne az az egy hős. Sőt, de tipikusan azt szeretem mondani a főhősről, hogy ő tulajdonképpen egy jelentéktelen ember, akit előráncigáltak, vagy beledobtak egy sztoriba. Tehát annyira hangsúlyos ez, hogy az egyik esetben a másik szereplő az Ady Endre, tehát valószínűleg, ha Ady Endre az egyik szereplő, akkor nem én vagyok a fő. Úgyhogy az egyébként rögtön a második novella, és ezt a rajz miatt fogjátok szeretni.
Most van egyébként olyan novella a tartsajodban, ami otthon van, készen van, le van írva, de még nem látott napvilágot, vagy minden megírt novellád, versed, az már közkincsé lett?
Hát definiálni kéne mi az, hogy napvilág, mert pályázatra van, hogy be akartam adni, és nem választották be, az tulajdonképpen egy nagyon pici napvilágot látott, mert a szerkesztő előtt volt, a könyve meg nem került be. De van olyan is, igen, amit még senki nem látott. Illetve, amit csak a Petra látott, olyan is van.
Dénes, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen, írhatok nektek.
Hogy hova sodor az élet, csak zakatolnak az évek. Jön egy szélvihar, ami felkavar, visz a véred. Hova vezet? Egy kicsit zavaros képek, mikor nem gyúlnak fel a fények. De te meg sem állsz, a csodára vársz, visz a véred, nincs üzenet. És hív a szerelem, olyan annyira kell nekem, amit érzek a szívemen. Érzem zakatul a szívem vágtat, mint a legelején úgy kívánlak. Fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhetnélek mindig téged. Fura érzés, mikor újra
Sunny Rolanddal. Szám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.